a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A jövő hét elején már a 10. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Tégy jót, ezzel a mottóval 2016-ban rendezett először véradást a szerkesztőségünk a cselekvő szeretet jegyében. Szeptember 15-én, hétfőn 14-től 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egrélyeseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. A héten Magyarországra látogat Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter, jelentette be Szijjártó Péter. A magyar-ukrán kapcsolatok folyamatos romlása miatt a felelősség egyértelműen Kijevet terheli, de a magyar kormány továbbra is a párbeszéd híve, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Azt mondta, nem Magyarország vette el az itt élő ukránok jogait, hanem épp Ukrajna veszi el folyamatosan a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. Amíg az Európai Uniónak valamiért fontosabb volt a korrupciós intézmények hovatartozása az ukrán államigazgatásban, addig egyáltalán nem érdekli őket a kárpátaljai magyarok sorsa, folytatta Szijjártó Péter. A sajtóban terjedő hírekkel ellentétben nem üzen Donald Trump amerikai elnök Magyarországnak az orosz kőolajvásárlások beszüntetésének ügyében, közölte a tárcvezető. A Harcosok órája című műsorban Szijjártó Péter rámutatott, Magyarországra két kőolajvezeték jön, az egyik Oroszország, a másik Horvátország felől, utóbbinak azonban kisebb a kapacitása, mint hazánk és Szlovákia együttes igénye, azaz egyedül azzal fizikailag nem lenne lehetséges a két ország ellátása. Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek további területekre, az űriparra, a védelmi és a távközlési iparra is kiterjeszti a már eddig is sikeres együttműködését, jelentette ki Szijjártó Péter, miután vendégül látta a közel-keleti ország külkereskedelmi miniszterét. A külgazdasági és külügyminiszter úgy vélekedett, a kétoldalú politikai együttműködés kiváló, nincsenek vitás kérdések, ez nagyban segíti a gazdasági kapcsolatok fejlesztését. Tavaly már majdnem elértük a $500 milliárd kereskedelmi forgalmat, az eddigi 24%-os növekedés azt mutatja, hogy idén át is lépjük, ismertette. A 4LG SDT projekttársasága megvásárolja az államtól a Rába NRT 74%-os tulajdonrészét, a fennmaradó részvényekre pedig darabonként 1789 forintos ajánlatot tett. A tranzakció összértéke közel 25 milliárd forint, amelyet saját tőkéből és hitelből finanszíroznak. A CSG Defense szakmai partnerként csatlakozik, és opciósan részesedést is szerezhet a projekttársaságban, illetve közvetve a Rába NRT-ben. A megállapodás célja, hogy a Rába regionális gyártási és fejlesztési központtá váljon, a 4LG ezzel teljes körű szárazföldi légi és űripari portfóliót alakít ki, amely új exportpiacokat és innovációs lehetőségeket teremt, tudatták közleményben. Magyarország több erősségére is támaszkodhat a mesterséges intelligencia területén, mondta a nemzetgazdasági miniszter az AI Summit Budapest 2025 című, a mesterséges intelligencia fejlődését, trendjeit és gyakorlati alkalmazásait bemutató nemzetközi konferencián. Nagy Márton szerint a fejlett infrastruktúra egyedülállónak számít, a lakosság digitális képességei fejlődnek, a high-tech export pedig versenyképes. A kormány két új tőkeprogramot indít, amelyek egyik kiemelt célja a magyar AI startupok finanszírozása lesz, elsősorban kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységeket finanszíroznak majd. A kabinet elkészült a magyar mesterséges intelligencia stratégia felülvizsgálatával, amelyet a szabályozási környezetváltozása is indokolt. Hangzott el a rendezvényen, amelyet a köztársasági elnök nyitott meg. A mesterséges intelligencia korszakhatár az emberi gondolkodás történetében és komoly lehetőségeket rejt, ugyanakkor számos etikai kérdést is felvet, emelte ki Súlyog Tamás. Együttműködési megállapodást írt alá Pintér Sándor belügyminiszter és Szalai Zoltán a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány főigazgatója. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár elmondta, a megállapodás kiterjed a tehetséggondozásra és a kutatásokban való együttműködésre. A kormány 30 milliárdról 40 milliárd forintra emeli a vállalati e-autó támogatás keretösszegét, közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Cepek Gábor elmondta, a 10 milliárd forint plusz forrásból közel 7 milliárd vidéki pályázatokra megy, és ezzel elérhetővé válik, hogy 2020-hoz képest 10-szeresére emelkedjen a tisztán elektromos meghajtású autók száma hazánkban. Végül az időjárásról. A gomoly és fátyolfelhők mellett több órás napsütés várható majd a folytatásban. Elszóltan lehet zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
He flattered, I was blushing. He found my joie de vivre so cute and rather touching. Himself so upwardly mobile, so cerebral, clever. Could I ever live up to his dreams? Or would I like to play a part in his scheme? Well, I don't think so. I've got my plans and brave ambitions, knowing nobody. I'm aware there's a lesson in every fall. So next time I'll get closer.
First one, bitter shock. Second helping, not good enough. But third I'm lucky, and you were right.
If you give in another try, one more time. Passion. We disconnect in an exploratory fashion. He claimed what ties us to this mortal coil we should sever. Could I ever live up to his dreams? Would I like to play a part in his scheme? Ooh, I fear not. I've got my plans and brave ambitions, knowing no bounds, no inhibitions. There's a lesson in every fall. So next time I get closer.
First one, it's a show.
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. A mai kelet-közép-európai nemzeti társadalmak történeti fejlődésében meghatározó szerepet játszottak a hosszú 19. század nemzetépítő nacionalizmusai, amelyek fokozatosan átalakították a Baltikumtól az Adriáig nyúló sok nemzetiségű köztes régiót. A magyarországi nemzetiségi elitek a modern polgári nemzetté válás alternatívája mellett tették le voksukat. Maga a nemzeti kérdés nem csupán az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc, de az egész 19. századi magyar történelem mindmáig sokat vitatott kérdése. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Kis László történész keres választ a 19. század nemzetiségi mozgalmai során felmerülő kérdésekre Kossuth Lajos nemzetiségpolitikáján keresztül. A történész egy korábban az Egri Bródy Sándor megyei és városi könyvtárban tartott előadásának szerkesztett változatát hallják.
Kossuth Lajosnak a polgári átalakulással kapcsolatos nézeteit, elképzeléseit, törekvéseit meglehetősen jól ismerjük, könyvtárnyi irodalma van, viszont meglehetősen szűkszavúak azok az irodalmak, amelyek Kossuthnak a nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos álláspontját firtatták. Vannak olyan szakemberek, történészek, akik egyenesen azt mondják, hogy ez azért van, mert Kossuthnak nem is volt saját önálló álláspontja a nemzetiségi kérdésben, a nemzetiségi politikában. Ez a rövid előadás egyebek között arra is jó, hogy erre a korántsem költői kérdésre választ adjon, hogy volt-e neki. Igenis volt, és hogyha volt, akkor milyen területeken is, milyen módon nyilvánult meg. Tehát Kossuth Lajos és a nemzetiségi kérdés. Kossuth Lajosban mi régóta a 19. századi magyar történelem kiválóságát tiszteljük, és tevékenységének zömmel a pozitívumait szoktuk kiemelni joggal. Viszont, hogyha megnézzük az utódállamok történetírását, vagy Kossuth kortársainak, nemzetiségi kortársainak a véleményeit, vagy a lapok véleményeit, Kossuth helyéről, szerepéről, hát bizony mit látunk? Egy egyre sötétedő képet látunk Kossuth Lajossal kapcsolatban, hogy más ne mondjak, már az 1830-as években előfordult nem is egy alkalommal az, hogy szlovák evangélikus fiatalok, diákok pompázatos körülmények között, tehát ünnepélyes körülmények között Kossuth Lajos, Széchenyi István, Veselényi és Kossuth kortársainak a képeit égették el. Nos, ez a tónus még sötétebbre váltott, és amikor 1894-ben Kossuth Lajos meghalt, mondanom sem kell önöknek, hogy a magyar őt méltató újságcikkek, hírek, egyéb megnyilatkozások mellett Jócskán voltak olyan nemzetiségi lapok, vélemények is, amelyek Kossuthot gyakorlatilag az ördöggel azonosították. Egy olyan politikust láttak benne, aki a nemzetiségeknek csak rosszat és csak rosszat hozott. A mai előadás első gondolatköre ezzel lesz kapcsolatos, tehát hogyan ítélték meg Kossuthot egykor és ma határainkon túl. Célszerűnek látszik nagyon röviden fölvázolni, hogy Kossuth nemzetiség politikáját megfelelő közegbe illeszthessük. A reformkor két nagy megoldásra váró, két alapvető kérdésével, a polgári átalakulással és a nemzetteremtéssel kapcsolatos álláspontokat, mert csak ezek birtokában ismerhetjük meg igazán jól a magyar liberális felfogás lényegét, a magyar liberálisok nemzetfelfogása, amelyet egy politikai nemzet néven ismerünk, az 1830-as évek végére, 1840-es évek elejére alakult ki, ekkorra öltött érett formát, és amennyiben ismerjük ezt a liberális magyar nemzetfelfogást, akkor tulajdonképpen ismerjük Kossuth Lajosnak a nemzettel kapcsolatos álláspontját is, hiszen már most előre bocsájtom, hogy Kossuth álláspontja alapvető kérdésekben, alapvető pontokon, területeken nem különbözött kortársainak, tehát Kölcseinek, Veselényinek, de még Széchenyinek a felfogásától sem, csak árnyalatnyi különbségeket lehet felfedezni közöttük. Kossuth nemzetfelfogására épült, erre támaszkodott nemzetiség politikája is. Ennek a lényegét is szeretném ugyancsak vázlatosan ismertetni, abból a célból, hogy az előadás vége felé Kossuth nemzetiség politikájának néhány konkrét megnyilvánulására is rámutassak az 1848-as forradalom előtti és a 48-49-es forradalom szabadságharc időszakából. Hogyan ítélték meg Kossuthot? Mondjuk 1894-ben tehát, amikor ez év tavaszán meghalt. A magyar újságok, ahogy említettem volt, egyértelműen méltatták, ellenzéki újságok, kormánypárti újságok egyaránt, viszont csak két nemzetiségi sajtóból kiragadott részletet osztanék meg önöknek, annak illusztrálására, hogy tehát a nemzetiségek politikusai, zsurnalisztái szemében Kossuth, ahogy említettem, maga volt szinte az ördög. Az Asztava, tehát Zászló nevű újvidéki szerb újság 1894 késő terén kora tavaszán a következőket írta, engedelmükkel felolvasnám, mert nem biztos, hogy a hátul lévők is tudják olvasni. A szerbek nem fognak könnyeket hullatni Kossuth után, mert nem volt jó lélek, sem barát. Kossuthot azonosították a szerb falvak felgyújtójával, a szerbek legyilkoltatójával, és összességében a legnagyobb magyar soviniszták közé helyezték. Ez a hang nem jellemző a szlovák nemzeti újságra, a Národné novinire is, amelynek a cikkírója azzal kezdi, hogy gyalázat, de tény, annak dacára, hogy Kossuth Lajos szlovák anyától és apától származik, mondjuk ez némileg pontatlan, mert csak az apa stimmel, az anya már kevésbé, tehát szlovák szülei vannak, és mégis utálta a szlovákokat, így utálni csak egy renegát tud. Tehát a másik bűnéül azt rótták föl, hogy Kossuth, aki szlováknak indult, megtagadta szlovákságát, ahogy a korban mondták, megtagadta faját, a vérét, és magyarrá vált. És ezáltal tehát a szlovákok megsemmisítője lett az 1848-49-es időszakban, de a toll fegyverével már 1848-at megelőzően is. És mi a helyzet ma? Előkerestem egy ma is használatos, Szlovákiában használatos, 8. osztályos alapiskolai történelemkönyvet, amely szó szerint a következőket írja Kossuthról, ettől többet nem is ír. Kossuth Lajost, többet meg sem említi. A magyar forradalmárok Kossuth Lajos vezetésével az egységes magyar nemzet gondolatát tartották szem előtt az országban, A politikai jogokat és a nemzeti függetlenséget csak a magyaroknak követelték, Magyarország többi nemzetiségeire nem gondoltak. Ezért a többi nemzet forradalmi erői ellenük fordultak. Ebben is több csúsztatás van, csak nincs arra idő, hogy a részletekbe belemenjek, de majd ezt a fajta álláspontot később néhány példa erejéig még vissza fogom hozni. Nos, át is térnék a reformkor két megoldásra váró történelmi horderejű feladatára, a modern nemzet megteremtésére és a polgári átalakulás kérdéseire. Ezeknek a feladatoknak a lényegét úgy hiszem, ebben az körben nem kell különösebben bizonygatnom, a legplasztikusabban, a legtömörebben talán Kölcsey Ferenc vetette papírra, illetve hát két országgyűlési felszólalásáról van szó, amelyeket 1834-ben és 35-ben tett. Kölcsey úgy fogalmazott, hogy a legfontosabb program számunkra haza és haladás, szabadság és tulajdon. Most mit jelentett a haza és szabadság? Nagyon rövidre fogva ezt a magyarázatot, elégedjünk meg annyival, hogy a legfontosabb feladat az volt, hogy az addig létező, sok évszázados múltra visszatekintő feudális nemzet helyébe a polgári modern nemzetet kellett állítani. A feudális nemzet jellegzetesen kirekesztő nemzet volt, hiszen a nemzet testébe csak a lakosság maximum 4-5%-át kitevő nemességet, illetve azokat fogadta be, akiknek képviseletük volt a diétán, a rendi gyűlésen. De még egyszer mondom, az összlakosságon belül ez 4-5%. Tehát a por népet, a jobbágyparasztságot és a rendi képviselettel nem rendelkezőket Verbőci óta nem tartották a feudális nemzetbe, a Nácio Hungárikába tartozóknak. Ezt az áldatlan helyzetet kellett megváltoztatni, és ennek a nemzetnek a helyébe egy olyan polgári nemzetet kellett állítani, amely már befogadó, nem kirekesztő jellegű, amely a magyar királyság, a magyar állam minden polgárának nyelvre, származásra, etnikumra való tekintet nélkül egyenlő jogokat, egyenlő szabadságokat biztosít. A polgári átalakulás, amit tehát Kölcsey a haladás és tulajdon szavakban sűrített össze, nagyon sok, nagyon fontos feladatok megoldását és előtte kidolgozását jelentette. A tankönyveinkben ugye legrövidebben ez a Szent Háromság szerepel, hogy jobbágy felszabadítás, közteherviselés, népképviselet, de hozzá lehetne tenni az egyéni szabadságjogok biztosítását mindenkire, és sok-sok más egyebet is. El kell még azt mondanom, hogy a nemzetteremtés, nem nemzetté válásról van szó, nemzetté válás Nyugat-Európára jellemző, nálunk Közép- és Kelet-Európában, így Magyarországon is a nemzetet meg kellett csinálni. Ahogy így is Gyula meg Németh László fogalmazott még az 1930-as években, és egy maroknyi értelmiség, egy maroknyi nemzet ébresztő feladata volt a nemzet csinálás, a nemzet teremtés, amely mögött ott munkált a kor egyik legnagyobb hatású ideológiája, eszméje, a nacionalizmus. Tehát a nacionalizmus volt ennek a motorja, polgári átalakulásé pedig a liberalizmus. Néhány további megjegyzést, észrevételt is szeretnék az elmondottakhoz fűzni. A liberalizmus és a nacionalizmus tiszta formában sehol nem jelent meg, éteri tisztaságban sehol nem létezett, kapcsolataikban, összefonódásukban jelentkeztek ezek. Itt az arányok a fontosak. Hogy egyes politikus gondolkodásában, felfogásában melyik volt a súlyosabb, melyik volt a fontosabb, és melyik a kevésbé fontos. A mi esetünkben, tehát Kossuth Lajos esetében azt tudom mondani, hogy Kossuth egyidejileg volt liberális nacionalista, tehát liberál nacionalista és nacionál liberális. A polgári átalakulás kérdéseiben alapvetően liberál-nacionalista volt, a nemzetteremtés problémakörében pedig inkább nacionál-liberálisnak lehetne nevezni. Egyébként is, ahogyan már említettem, Kossuth számára elsősorban a magyar polgári átalakulás kérdései, feladatai voltak az elsődlegesek, szemben a nemzetiségek politikai vezetőivel, élükön Ludovics Turral vagy Ludovit Gajjal, az egyik szlovák volt, a másik horvát, Kossuth kortársa mind a kettő. Tehát a nemzetiségek a saját nemzeti ügyüket tartották fontosabbnak, és ennek a szlovák-szerb-horvát nemzeti ügynek rendelték alá Kossuthéktól eltérően a magyarországi közös ügyet, a polgári átalakulás ügyét, ami mindenkire, magyarra, nem magyarra egyaránt kiterjedt. Nos, itt van még egyszer ebből az említett szlovák alapiskolai tankönyvből kimásolt fénykép, és mivel nagyon kicsi a szöveg, kinagyítottam a bal oldalon. Hogyan is ítélik meg a szlovákok nemzeti nagyságának, Ludovics Turnak a politikusi szereplését? Sturról tudni kell, hogy 1847-ben, 48-ban az utolsó rendi gyűlésen Zólyom szabadkirályi város követeként ott volt a pozsonyi parlamentben, és 6-szor szólalt fel magyarul, kossuthos ruhában, magyaros ruhában, és kiköpött Kossuth Lajos. Tehát ugyanaz a szakál, ugyanaz a viselet, ugyanaz a ruházat, és mégis itt van egy újabb csúsztatás a tankönyvek, illetve ennek a tankönyvnek is a szlovák történés szerzői, hát bizony elég sok mindent leegyszerűsítenek, és nem is akármilyen módon. Úgy állítják be Sturt, hogy ő elsősorban a jobbágyrendszer eltörléséért szállt síkra, és ezért lépett fel a Magyarországgyűlésen, egyben a nemzeti politikai programot is próbálta elfogadtatni. Tehát Sturról azt állítja, hogy elsősorban volt liberális, és másodszorban volt nacionalista. Kossuthot pedig éppen fordítva ábrázolja. Van egy bevezető rész, tehát mindent ír róla, hogy liberális politikus, szabadságharc egyik vezetője, kitűnő szónok, jó szervező és publicista volt, és ami a lényeg, az egységes magyar nemzeteszméjét vallotta és hitte, mint maga kifejtette, hogy a szabadság joga és az abból eredő jólét sokkal fontosabbak az ember számára, mint az üres beszéd. Kossuthot pedig nacionalistának és ennek alárendelten liberálisnak is minősíti, pedig éppen fordítva van a dolog, hát ez a lényeg. Nem csak Stúr esetében, hanem az összes többi nemzetiségi politikus esetében is. Most a nemzetteremtés és a polgári átalakulás történelmi horderejű feladatait egy sajátos magyar találmány, nyugodtan nevezhetem így, az érdekegyesítő politika kapcsolta össze, amely a jogkiterjesztésre épült. Az érdekegyesítésnek három szintjét szokták megkülönböztetni. Ebben az előadásban én ezeket csak azért választom külön, mert a valóságban ezek is összefonódva jelentek meg, hogy jobban érteni lehessen, jobban követni lehessen. Tehát a hatalmi, a társadalmi és a nemzetiségi érdekegyesítésről van szó. A hatalmi egyesítés röviden azt jelentette, hogy Kossuth Lajos, majd a megalakuló Batthyány kormány minden tagja őszintén bízott abban, hogy a magyar reformtörekvések és az osztrák kormányzati érdekek összhangba hozhatók. Hiszen a bécsi osztrák vezetésnek is érdekében állhatott az, érvelt például Batthyány Lajos, hogy a birodalom a monarchia keleti részén, a magyar királyságban is legyen egy erősödő, gazdagodó, polgárosodó, gyarapodó nemzet, amelynek a vezetői élükön Kossuth Lajossal kijelentik és tevékenységükkel bizonyítják, hogy mi nem akarunk a Habsburg birodalomból kiválni, elszakadni, mi a magyar nemzet gyarapodását, erősödését a birodalmi kereteken belül képzeljük el, nagyobb egyenjogúságot kivíva a magyarok a magyarság számára. Nos, erről a hatalmi érdekegyesítésről kiderült, hogy kezdetben jól vizsgázik, de eljött 1848. augusztus vége, amikor ismerjük a dolgot, a bécsi kormányzat úgy döntött, hogy nem fehér asztalok mellett, hanem a fegyverek szavával kell a magyarokat jobb belátásra bírni. A társadalmi érdekegyesítés lényege a nemesi és a jobbágy paraszti érdekek összeegyeztetése volt. Nos, ez egy irtózatosan kemény feladatot jelentett, hiszen gondoljunk bele. A nemes utálta, lenézte, megvetette a buta, tudatlan parasztjait, akik ráadásul ugye 1848 tavaszáig még jobbágyok is voltak. A jobbágy parasztok pedig gyűlölték, nem szerették a földesurukat, akikben az elnyomóikat látták, évszázados elnyomóikat. És mégis Kossuthéknak meg kellett próbálniuk azt, hogy a reform mozgalmat vezető köznemesség, tehát a kis- és középbirtokos menemesség megnyerje a magyar társadalom alaplakosságát képező sokmilliós, nyelvileg is sokszínű jobbágy paraszti tömegeket támogatóként. Tudták, hogy ezen áll vagy bukik a reformmozgalom, majd később a forradalmi szabadságharc sikere. Tehát azon áll vagy bukik, hogy sikerül-e tartósan megnyerni őket támogatóként, vagy pedig, hogyha nem adunk nekik, nem ígérünk nekik eleget, akkor könnyen elcsábulnak és hisznek Bécs szirén hangjainak, mert tudják, hogy a bécsi politikusok évszázadok óta hihetetlenül jól, vagy többnyire nagyon jól alkalmazták az oszd meg és uralkodj politikát. Ez esetben is megpróbálkoztak, és 1848 nyarától nem is sikertelenül azzal, hogy leválasszák Kossuth Lajosék háta mögül a legfőbb támogatóikat, legfőbb bázisokat jelentő paraszti tömegeket, akiknek ígértek fűtfát. A nemzetiség ígéretek ugye nyitott fülekre is találtak, és ezzel már át is tértem az érdekegyesítés harmadik kérdésére, területére, a nemzetiségi kérdésre, amit a kossuthi politika talán legsérülékenyebb pontjának lehet nevezni, mert abból indult ki ez a felfogás, hogy a magyar és a nem magyar nemzeti törekvések kibékíthetők. Abban az esetben, hogyha a nem magyar ajkúak is megadjuk ugyanazokat a jogokat, amelyeket a magyarok élveznek. Tehát jogképesség tekintetben magyar és nem magyar között a magyar államon belül nem lesz különbség, mint egyének ugyanazokkal a jogokkal bírnak, ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, és a nemzetiségek ezért, mint egy hálából, majd nem fogalmaznak meg kollektív nemzeti igényeket, kollektív nemzeti törekvéseket, csak hát az érdekegyesítő politika eme területéről is kiderült 1848 nyarán, vagy nyara után, mikor a szerbek, a románok és a többiek fegyvert fognak a magyar forradalom, majd szabadságharc ellen, hogy a hatalmi érdekegyesítéshez, ehhez hasonlóan ez is illúziónak bizonyult. Ott van a Habsburg Birodalom, két nagy fele van, ugye az osztrák örökös tartományok, és a Lajtán innen pedig a Magyar Királyság. Hogyan lehetne hatalmi szinten az osztrák és a magyar érdekeket egyensúlyba hozni? Na most áttérnék a liberális magyar nemzet felfogás megszületésére, amerről már említettem, hogy az 1830-as évek végére, 1840-es évek elejére alakult ki érett formában. Az egy politikai nemzet koncepciója három tényezőből, három alkotó elemből állt, ezeknek egyfajta szerves-szervetlen keveredése volt. Az egyik a a feudális államnemzet, a Nácio Hungárika, erre a talapzatra épült az egész, a másik egy fiatal, a 18. század végén megszülető nemzetfogalom, a Johann Gottfried Herder által ihletett nyelvnemzeti vagy kultúrnemzeti fogalomkoncepció, a harmadik pedig a francia forradalom tüzében sarjadt államnemzet vagy nemzetállami, de politikai nemzetnek is nevezték felfogás. Visszatérve a feudális államnemzetre, ezt nem is magyar nemzetnek, hanem magyarországi nemzetnek kéne mondanom, azon egyszerű oknál fogva, mivel a Nácio Hungárika tagja, tehát ennek a feudális magyar nemzetnek a tagja volt, tagja lehetett minden hungaruszt tudatú nemes. Minden magyarországi tudattal rendelkező nemes, nyelvre, etnikumra, származásra való tekintet nélkül. És ez így is volt, tehát ők voltak a nemesi nemzet tagjai, és éppen ezért volt tehát ez a hagyományos feudális magyar nemzetfelfogás kirekesztő jellegű, mert kirekesztette a nemzetből a 19. század 20-as, 30-as éveig a sokmilliós jobbágyparaszti tömegeket és a rendi politikai képviselettel nem rendelkezőket. A Nácio Hungárika a hódítás elméletre épült. Ennek a hódítás elméletnek már évszázadokkal korábbi előzményei, gyökerei is voltak, és még mindig virulens, még mindig élő az 1830-as, 40-es években is. A hódítás elmélet arra támaszkodott, hogy Árpádék honfoglaló magyarjai fegyverrel szerezték meg a hont, és nem is csak megszerezték, hanem fegyverrel, életükkel és vérükkel tartották meg évszázadokon keresztül. Nácio Hungárika a magyarok államalkotó és államfenntartó képességére épült, ahogyan a tudományos gyűjtemények egyik cikkírója írt 1817-ben, a nemzeti elnevezés hazánkban egyedül az uralkodó magyarokra illik. Ebből következően elvárták a nem magyaroktól, hogy szeressék a magyar nyelvet és magyarosodjanak, szó szerint szeressék nyelvünket is és magyarizáltassanak. Tehát hagyjanak fel a saját nyelvükkel, a saját kultúrájukkal, és hol előbb, hol később váljanak kívül-belül magyarokká. A középkori uhorszkó, a szlovákok így nevezik, hogy Magyarország, nincs jó kifejezés erre, tehát Magyar Királyság vagy Hungáriának lehetne ezt az uhorszkót lefordítani, tehát így nézett ki a feudális nemzet és az egyik szimbóluma. Nos, a másik komponense ennek a magyar liberális nemzetfelfogásnak a nyelv vagy kultúrnemzeti elem volt. Nyelvében él a nemzet. Ugye Johann Gottfried Herdertől származik ez a szállóigévé vált mondás, mi pedig többnyire Kölcsey Ferencnek vagy Széchenyi Istvánnak tulajdonítjuk. Ők is mondták, Kossuth is hangoztatta ezt, de mindegyikük Herdert visszhangozta vissza. A herderi nemzetfelfogás értelmében a nemzet a nyelve által az, ami. Egy nemzet addig él, ameddig a nyelve él. Hogyha nyelv megszűnt zengeni, hogyha elalélt a nemzet, hogyha más nyelvre tér át, akkor a nemzet, mint olyan, nem létezik többé. Tehát ebben a kultúrnemzeti felfogásban, hölgyeim és uraim, nem volt az fontos, hogy legyen egy nemzetté válni készülő népnek saját állama. Ha nincs állama, akkor is lehet vagy válhat nemzetté. És tudják, hogy ez milyen ösztönzést adott mondjuk az állam nélküli szlovákoknak? Hogy mi is nemzet vagyunk, vagy a ruszinoknak? Vagy a többieknek? 1795-ben megszüntetett lengyeleknek, ugye a harmadik felosztás után megszűnik a lengyel állam, épp a nemzet teremtés, a nemzetté válás kezdetén. Tehát ennek a nyelvnemzetnek konkrét nyelvi etnikai fedezete van. A magyarokhoz, a szlovákokhoz, a románokhoz, hadd ne soroljam többieket végig, kötődik. Ami a magyar nyelvnemzeti felfogást illeti, ennek a legfőbb kidolgozója Kölcsey Ferenc volt egyébként. Ez a felfogás a nem magyaroktól szintén önkéntes magyarosodást várt el. Váljatok minél gyorsabban, lehetőleg minél hamarabb magyarokká. Amennyiben pedig nem akartok, mert potenciálisan ez is benne rejlett ebben a nyelvnemzeti koncepcióban, akkor meg kell gyorsítani a folyamatot. adminisztratív eszközöket is alkalmaznunk kell, a minél gyorsabb elmagyarsításotok érdekében. Na most a nyelv, magyar nyelvnemzetért folyó harcnak volt köszönhető a nyelvtörvényekért folyó fél évszázados küzdelem. Ugye a magyarok 1792 és 1844 között újabb és újabb nyelvtörvényeket fogadtattak el, eközben Bécssel is, meg a nemzetiségekkel is komoly, kemény harcokat kellett vívni, és a folyamat végét, végeredményét ismerjük. 1844-ben becikkelyezték, hogy a magyar államnyelv, mint ahogy azóta is Magyarországon az államnyelv a magyar. Végül, de nem utolsó sorban, a francia típusú állam, nemzetállamnak nincs konkrét etnikai fedezete, mert abból indul ki, hogy a nemzet nem más, mint azonos jogokkal rendelkező állampolgárok politikai közösségre, közössége, nyelvre, származásra, etnikumra való tekintet nélkül. Tehát még egyszer mondanám, az a liberális magyar egypolitikai nemzet koncepció, amelyet Kossuth Lajos is képviselt, ennek a három komponensnek az egészére, szerves-szervetlen keveredésére épült, és még tovább víve a gondolatsort. Nagyon érdekes és elgondolkodtató Kossuthék logikája. Mivel az összes magyarországi nem magyar ajkú nép, amikor a nemzetté válás, a nemzetteremtés útjára lépett, a herderi nyelvnemzeti utat követte, nekünk, magyaroknak egy olyan nemzetfelfogást kell kidolgoznunk, ami nem olyan, mint az övék, ami csak a magyarokra illik. És ez egyenes úton vezetett el ahhoz, hogy a magyar liberális nemzetfelfogás az államnemzet és a kultúrnemzet keveréke lett, arra a pillére épült, hogy a nyelv önmagában még nem nemzetteremtő tényező. Herdernek tehát nincs teljesen igaza. Azáltal, hogy van egy beszélt nyelv, majd mennek megcsinálják, hogy megteremtették az irodalmi nyelvi változatát vagy változatait is, attól még a nép nem nemzet. Kell még valami plusz, és egy olyan plusz, ami csak a magyaroknak van. Esetleg a horvátoknak, akik ugye a magyarokkal az 1100-es évek eleje óta personáluniós kapcsolatban éltek a magyar királyságon belül. Mi ez a plusz? Kell, hogy legyen saját állama. Saját több évszázados múltra visszatekintő állama, és erre az államiságra épülő történelmi tudata. A kortársak akkoriban a nemzetek, illetve a népek két csoportját különböztették meg, történelmi nemzeteket, akiknek van államiságuk, és történelem nélküli népeket, akiknek meg nincs, mint hogy a szlovákoknak vagy a ruszinoknak nem volt államiságuk, de még autonómiájuk sem. Amit elmondtam, abból egyenesen az is következik, hogy csak a magyaroknak van tehát nemzetiségük. Senkit nem akarok megzavarni. Ebben az időszakban Kossuthék még nem azt mondták, hogy nemzet. Nemzetiség. Tehát csak a magyaroknak vannak olyan jellemzőik, amelyek egy nemzetre jellemzőek, élükön az állammal és az államnemzeti tudattal. Ebből következően tehát a nem magyaroknak, a horvátok kivételével tehát csupán úgynevezett népiségük lehet. Van saját nyelvük, rendben van, van saját kultúrájuk, van saját öltözetük, sajátos ételeik, szokásaik, népdalaik, mindenük, de ettől ők még nem nemzet. Nekik ettől még csak népiségük van, hiszen Magyarországon tehát csak egy politikai nemzet van, a magyar. A nemzetiségek tehát a magyar nemzet nem magyar ajkú, a magyar nemzet nem magyarul beszélő tagjai.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Kis László történész, főiskolai tanár egy korábban megtartott előadásának szerkesztett változatát hallották, amelyben Kossuth Lajos nemzetiségi politikájáról, a magyar nemzetfelfogás megszületéséről beszélt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és